Un attimo, sì. Olyan jó ezen a reggelen is, mennyi édesatyánk, olyan dologról énekelni, vallomást tenni, ami mindenkinek szól, és amit mindenkinek érdemes és jó megtanulni. Szeretnénk valóban nem hiába felkelni reggel, szeretnénk nem hiába építeni, szeretnénk nem őrködni valami felett, úgy, hogy nélküle történik, hiszen ha nem vagy velünk, ha nem te vagy a mi segítségünk, és nem benned van a mi üdvösségünk, akkor minden elvész, minden hiába való, minden üres és értelmetlen. Kérünk, segíts, hogy ennek az éneknek a refrénje ne csak sokszor elmondott, akár most ezen az alkalmon 8-szor is ismételt mondat legyen, hogy nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség, hanem legyen ott a mindennapjainkban, az életünkben. Ennek a csodálatos üzenetnek az ereje, világossága, áldása, hogy tudjunk téged segítségül hívni, nem csak a nyomorúság idején, hanem a jó napokban is, és magasztalni, áldani téged azért az üdvösségért, amelyet drága áron megszereztél nekünk. Töltsd be most, kérünk, a szívünket ennek örömével, kérjük, hogy hadd szólaljon meg a te ígéd, világosan és egyszerűen számunkra, kérjük, lelkeddel magyarázd, és amit már a fontosnak tartasz, kérjük, hogy segíts, hogy át tudjuk venni, hogy én át tudjam adni. És hagyj legyünk ezért hálásak, és hagyj legyünk ezáltal gazdagabbak. Az Úr Jézus drága nevében kérünk, akiért hisszük, hogy hallod és meghallgatod az imádságunkat. Kérjük, áraszt iránt lelkedet. Amen. A Róma beliekhez írott levél 4. fejezetéből olvasom az igét most, az első 12 verset, és néhány verséből szeretnék majd gondolatokat átadni. A 4. fejezet első 12 verse így szól. Mit mondjunk tehát, mit ért el Ábrahám, ami ősatyánk, a saját erejéből? Ha ugyanis Ábrahám cselekedetekből igazult volna meg, akkor volna mivel dicsekednie, de nem Isten előtt. De mit mond az írás? Hit Ábrahám Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Aki fáradozik, annak a bért nem jutalomként számítják, hanem azért, mert tartoznak azzal. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak Isten a hitét számítja igazságul. Ahogyan Dávid is azt az embert mondja boldognak, akinek Isten cselekedetek nélkül tulajdonít igazságot, boldogok, akiknek megbocsáttattak törvényszegéseik, és akiknek elfedeztettek bűneik. Boldog az az ember, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Most tehát ez a boldognak mondás csak a körülmetélteknek szól-e, vagy a körülmetéletleneknek is? Mert azt mondjuk, hogy Ábrahámnak Isten a hitet számította be igazságul, de milyen állapotában fogadta előtt igaznak? Körülmetélten, vagy körülmetéletlenül? Nem körülmetéltem, hanem körülmetéletlenül, sőt. A körülmetélkedés jelét is körülmetéletlenül tanúsított hite igazságának pecsétjéül kapta, hogy atya legyen minden körülmetéletlen hívőnek, és az igazság azoknak is beszámítassék. És hogy atya legyen azoknak a körülmetélteknek is, akik nem csak körül vannak metélve, hanem nyomába is léptek, atyánk, Ábrahám körülmetéletlenül tanúsított hitének. Nagyon gazdag levél és nagyon gazdag üzenet részlet áll most előttünk. Igen, nagyon megérintett ez a kérdés, ahogyan Pál apostol ezt a kérdést felteszi, és természetesen először általánosan, aztán különös értelemben is. Mit mondjunk tehát? Ez a kérdés egy olyan kérdés, ami alapvetően meghatározza az embert, amikor elgondolkozik igazán fontos, lényeges dolgokról, vajon mit mondjunk? Mi az, ami igazán tanít? Mi az, ami igazán fontos? Mi az, ami igazán lényeges? És amikor Pál apostol ezt a kérdést fölteszi az érvelései után, akkor nyilvánvalóan a legfontosabb dologra utal, a legfontosabb dologról tanít eddig is ebben az első három fejezetben, és innen kezdődően tovább is, az emberi élet legfontosabb kérdéséről. És úgy elgondolkozom mindig ezen, hogy ha mondjuk az utca járókelőjével beszélgetnénk, vagy megkérdeznénk őt, vagy a társadalom bármely rétegéhez tartozó embert, vagy mondjuk a saját családunk tagjait, vagy valakit, akihez tartozunk egy csoportban, vagy netán megkérdeznénk egy tudóst, vagy megkérdeznénk valakit, aki most ünnepelt csillag, sztár ebben a világban, vajon mit mondana? Mi a legfontosabb kérdés? Mit mondjunk a legfontosabb dologról? Vagy mi az, amiért érdemes élni? Mi az, amiért egyáltalán érdemes megszólalni? Vajon mi az ember élet legfontosabb kérdése? És ezt most általánosan kérdezem nyilván, de most kérdezzük személyesen is. Te és én mit tartok az élet legfontosabb kérdésének? Te mit neveznél az élet legfontosabb kérdésének? Mi az, ami téged igazán a szó igaz értelmében foglalkoztat, ami alapján élsz, ami téged meghatároz, ami téged mindenféle értelemben áthat? Pál apostol egyértelműen nem ebben a levélben csupán, hanem a tanítás a fókuszában az üdvösség titkáról tanít, az üdvösségről. Az üdvösség titkáról, de hogy mi ez az üdvösség, ezt nagyon kevésszer, nagyon ritkán fogalmazzuk meg talán, vagy kevéssé értjük, hiszen egy óriási fogalom ez valóban a Szentírás szívében, hiszen maga a Szentírás is ennek az üzenetnek az átadásáért, ennek a csodálatos valóságnak a kiteljesedéséért iratott meg. De vajon mi ez az üdvösség? Nyilván maga a szó, ahogyan hangzik az Új Szövetségben, és lényege szerint ezt is jelenti, szabadítást jelent, szabadulást jelent, szabadságot jelent. Szabadságot egy olyan dologtól, amely bennünket gúzsba tönkretesz, ez az istentelen élet. Az Isten nélküli élet, az egy halott, rab, nyomorúsággal teli élet. A szabadítás az a csoda, amellyel Isten, az Isten telent a saját gyermekévé teszi, szabaddá teszi arra, hogy vele élő közösségben legyen. Ebben a szabadságban Isten minden ajándékának részese legyen, és Isten szabadító szeretetének erejéből éljen. És ez a szabadság, ez az üdvösség, ez itt a földön már a miénk, és majd, amikor eljön az új teremtés, akkor végérvényesen kiteljesedik, ami csodálatos lesz, hiszen amikor a múltunkra nézve nézzük, hogy mit jelent az üdvösség, azt jelenti egyfelől, hogy Isten megbocsátja, ugyan itt Dávidról is olvasni fogjuk, megbocsátja a bűneinket, és nem tulajdonít nekünk bűnt. A jelenben, amikor szabaddá váltunk a bűn terhei alól, felszabadít bennünket a bűn hatalma alól, hogy ne kelljen a bűn uralma alatt élnünk. És majd amikor megérkezünk az örök üdvösségbe, akkor pedig nem csak szabaddá tesz, megbocsátva a bűneinket, nem csak felszabadít a hatalmat, hanem mentessé is tesz, mert ott nem lesz már bűn. A bűnre nézve hatalmas dolog az üdvösség. Bocsánat, szabadság és mentesség majd az örökké valóságban. Hatalmas dolog az üdvösség. Az életünk legnagyobb kérdése, hogy van-e üdvösségünk, vagy nincs. Ez mindennél fontosabb kérdés. És Pál ezt pontosan tudja, erről tanít, ezt adja át a leveleiben, ezzel az evangéliumi örömhírrel megy mindenekhez, és hirdeti ezt nekik. De az igazi kérdés az az, hogy ez is kérdés nyilvánvalóan, hogy hogyan lesz miénk, hogyan lehet miénk az üdvösség. Hogyan leszünk istentelen emberekből Isten embereivé? Minek a kérdése ez? Hogy lehet ezt úgymond elérni? Hogy lehet ebben részesülni? És erről tanít nagyon mélyen és nagyon gazdagon Pál, és nyilvánvalóan ez az alkalom nem alkalom arra, hogy ennek a teljességéről beszéljünk, de amit itt olvasunk, az szerintem nagyon fontos és lényeges dolgokat fogalmaz meg, és ebből néhányat szeretnék most kiemelni, mert hogy a kérdés tehát erre vonatkoztatva is nagyon fontos, hogy mit mondjunk tehát. Mit mondjunk tehát ennek a kérdésében? Az üdvösség kérdésében, az üdvösség elnyerésének kérdésében. Mit mondjunk erről? És majd a végén is ezt szeretném summázni, hogy mit mondjunk erről tehát, mi az, ami a mi üzenetünk mindazoknak, akik körött élünk, akikhez mi is küldettünk. Két nagy választ is ad itt most Pál apostol ebben a fejezetben, illetve ennek a, ebben a részében, amit olvastunk, két példával. Nagyszerű dolog az, hogy Pál apostol illusztrális személyekhez kötötten is beszél erről, nem általánosságban, nem csupán elméleti szinten, mint igazságról, hanem személyekben megjelenő valóságról. Két példa, az Ószövetség két nagy alakja, Ábrahám és Dávid példája, és bennük mutatja meg, hogyan lettek, hogyan értették meg, vagy hogyan lettek részesévé ennek az üdvösségnek. Egyfelől arról tanít Pál apostol, hogy Ábrahámon keresztül, hogy az Istenhez tartozás az nem cselekedetek által valósul meg. Nem azért tartozunk Istenhez, mert valamit tettünk azért, hogy Istenhez tartozzunk. Egészen világosan, kizárólagosan, határozottan erről beszél Pál. A másik pedig, hogy nem azért tartozunk Istenhez, mert magunk valami módon, magunkban elrendeztük a bűneink dolgát, az istentelen élet egyébként vele járóit, ahogyan a bűn szül, azokat a vétkeket, bűnöket, törvényszegéseket, vagy éppen céltévesztéseket, amit jelent egyébként maga a kifejezés, amit itt használ az apostol. Nem magunk rendezzük el az elrontott dolgainkat. Tehát nem cselekedetek által érjük ezt el, és nem a magunk elrendezésében. Mert azt mondja Pál apostol, minden cselekedet elégtelen ahhoz, hogy üdvösségünk legyen, és semmi nem tesz bennünket szabaddá, bűntelenné önmagunkban. Kihúzza azt a gondolatot az ember szívéből, az emberből, mintha valamit tudnánk tenni ezért. Jézus még határozottabban, még tisztábban mondja ezt akkor, amikor egy gazdag ifjúnak az élete kapcsán, aki a törvény teljesítésében élenjáróként megjelent Jézus előtt, és a tanítványok hallották a vele való beszélgetést, akkor mikor Jézus mondja neki, hogy mi az, ami egy híja van annak, hogy betöltse azt, amiért Isten adta a törvényt, akkor az apostolok teljesen kétségbe esve kérdezik, hogy hát ha ő sem tud üdvözülni, mert elmegy megszomorod, akkor ki üdvözülhet egyáltalán? Akkor kinek lehet egyáltalán része az üdvösségben? Ha egy ilyen tekintélyes ember, egy ilyen jó lelkiismeretű ember, egy ilyen szinte mindent már elvégzett ember nem lehet részes, akkor hogyan lehet? És olyan világosan és egyszerűen mondja Jézus, ami embereknél lehetetlen, az lehetséges az Istennél. Ezzel Jézus olyan világosan, olyan egyértelműen, olyan határozottan kimondja azt, hogy emberi úton nem lehet üdvösséget szerezni. Ez lehetetlen. Kár vele próbálkozni, bárki, aki üdvösséget akar szerezni, szabadságot, szabadítást, Istennel való közösséget, az ezen az úton a lehetetlen küldetésben jár. Azonban Istennek minden lehetséges. Isten tud bennünket üdvözíteni. Isten akar minket üdvösségre vinni. Mert az üdvösség, és ezt jól tudjuk, alaptételez, ugye, úgy mond a fejünkben, bár csak a szívünk is tudná ezt, hogy kegyelemből van üdvösségünk. Hogy ezt Pál elmondja az Efézusi levélben, kegyelemből van üdvösségünk, hitáltal. Nem tőlünk van, ez Isten ajándéka, ez, hogy senki ne kérkedjen, senki ne dicsekedjen. Itt is erről beszél Pál. Nincs dicsekedni valónk, csak Istennel. Isten különös, csodálatos kegyelmével. Kegyelemből van üdvösségünk, hitáltal. Nekünk egyedül Istennel lehet és kell dicsekednünk. Valóban egyedül Isteni minden dicsőség az üdvösségünk tekintetében. Nekünk semmi részünk nincs ebben. És az ő különös kegyelmével Isten úgy hajolt le ebbe a világba, hogy testet öltött a kegyelem és az igazság Jézus Krisztusban, és Jézus Krisztus eleget tett Isten igazságának, betöltötte a törvényt, kifizette a bűnért járó büntetést, és Jézus Krisztusban, Jézus Krisztusért Isten felmentő kegyelmi ítélete hangzik el azok felett, akik megajándékoztattak a belévetett hittel, akik megragadták ennek a kegyelemnek a csodáját. Honnan tudjuk azt, hogy ez így van? Honnan vesszük, hogy ez így van? Mert a mi gondolataink, vagy úgy általánosan az ember gondolata, és ha végignézzük a vallás történetet, akkor érzékeljük, hogy az emberi gondolatok egészen másként gondolkoznak erről. Honnan tudjuk? Honnan vesszük, hogy ez így van? Mire alapozzuk? Mi az, ami bennünket ebben megerősít? Nagyon világos ez is, nem a magunk gondolatai, hanem kizárólag és egyedül az Isten kijelentése. Mert, és ezt nagyon fontosnak tartom, és egy picit erre szeretném a fókuszt tenni még, hogy amikor ezt a kérdést fölteszi Pál, hogy mit mondjunk tehát erre a kérdésre, ami egyébként a legfontosabb, és sokszor ennél lényegtelen a kérdésekre is megfogalmazódik bennünk, mit mondjunk tehát dolgokra, a legfontosabbra is, meg a kevésbé fontosakra is, mindig ezt a választ érdemes, ahogyan Pál is ezzel az érveléssel él, válaszul venni egy másik kérdést, de mit mond az írás? Figyeljük meg, és ez ragadta meg az én szívemet különösen is, amikor elcsendesedtem már e felett az ige felett, hogy mit mondjunk mi, tehát, de mit mond az írás? És ez azért nagyon fontos egymás mellett, mert alapvetően az a kérdés, és ezt tudom, hogy megint csak tudjuk itt talán a fejünkkel, az életünk gyakorlata mindig az alapkérdés ebben, hogy amikor valamiről valamit mondunk, azt mi alapján mondjuk? Azt milyen meggyőződés alapján mondjuk? Azért, mert meggyőztek bennünket itt, ott, vagy még amott is, vagy jó érvekkel legyőztek bennünket különböző ideológiák. Mi alapján mondunk valamit? Mit mondunk tehát? Mi az, amit mi úgy vallunk meg, hogy ez a mi meggyőződésünk? És erre mondja Pál, mit mond az írás? Az a kérdés igazán, mit mond az írás? Mi alapján fogalmazzuk meg, amit mi vallunk? Mert az alapkérdés az, hogy mire építünk. Mi a kiinduló pont? Mi az alap, amire építünk? Az írás vezet bennünket el Isten kegyelméhez, hiszen Isten az írást adta nekünk, az ő kegyelme megértésének, a kegyelme eljuttatásának eszközéül a lélek által. Figyeljük, nem véletlenül írja Pál apostol, megint csak jól ismert ige ez a Timóteushoz írt levélben, éppen az ő fiatal szolgatársának, Timóteusnak, és utal is erre. De te sok minden környezetedben változni fog, tanítások ilyen-olyan szele fog téged is elérni, de te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál. Tudván kitől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, a Krisztus Jézus vetett hitáltal. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, fedésre, megjobbításra, igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes, és minden jó cselekedetre felkészített legyen. Itt megfogalmazza Pál apostol a szent írásnak, az írásnak a célját. Alapvetően két célja van itt, döntően egy, de ez ketté bomlik. Az egyik ez, hogy az ember, aki Isten nélkül él, Jézus Krisztusban felismerje Isten üdvözítő szeretetét, kegyelmét, és legyen Isten emberévé. Ez az elsődleges cél. Az üdvösség könyve, a Szentírás. Az írások az üdvösség tekintetében tesznek bölcsé minket. Alapvetően az üdvösségről szól ez az üdvösség könyve. És ebből az üdvösségből fakadóan, és itt jön érthetően is már az, amiről aztán Jakab beszél, meg amit szembe szoktak állítani a római levélnek, vagy Pálnak ezzel a megigazulástanról szóló üzenetével, hogy az üdvösséget nyert Isten embere hálaadásból az előre elkészített jó cselekedetekben jár, amire fölkészíti az Isten éppen ugyanúgy a Szentíráson keresztül, hogy helyes cselekedetei legyenek. Isten szerinti gondolatok szerinti előre elkészített helyes cselekedetek. Ezek a cselekedetek, ezek nem viszik be az üdvösségbe az ember, de az üdvösséget nyert ember ezekkel a cselekedetekkel mutatja meg, hogy a hite nem halott, hanem élő. Azt mondja, mit mond az írás? Mit mond az írás? Ez a legfontosabb kérdés. És az a kérdés most a mi életünkben is, a te életedben is, az enyémben is, hogy mi a kiinduló pont? És hogy legyek egészen ettől is kicsit hátrébb, elvonatkoztatottan hátrébb lépő, persze összefüggésében ide tartozik, hogy mondjuk egy reggel, amikor elindulsz, mi határozza meg a te napodat? Mit mond az írás? Ez határozza meg a gondolataidat? Ez irányít téged abban, hogy mit tegyél, hogy mit ne tegyél, hogy mi legyen fontos, mi legyen kevésbé fontos. Mit mond az írás? Amikor fölébredsz, mit nyitsz ki először? Mit olvasol el először? Mi az, ami téged rögtön megragad a megoldandó feladataid, a gondok, amelyek rád nehezedtek, a kétségek, amelyek ott vannak a szíved mélyén, mi az, ami meghatároz? Mit mond az írás? Ott van ez a szívedben? Vajon mit mond az írás? És olyan érdekes ez, és olyan különös ez, mert ebben a pici kis mondatában Pál méretetlen nagy hangsúllyal talán kibomlik ez is, kibomlik számunkra is, elmond valamit az írásról. Nagyon érdekes ez, hogy ugye egyes számban mondja ezt, nagyon érdekes ez, hogy szinte megszemélyesítve mondja ezt. Mégpedig azért, mert Pál apostol számára az írás, amely jelen valóan mond valamit, pedig az Ószövetségre utal, az ószövetségi példákkal illusztrál, élő valóság. Az írás Isten szava számára. Az írás Isten mondani valója számára, ami aktuális. Ami egységes, mert összetartozik az írás, ahogyan itt is mondja, a teljes írás együttese, még akkor is, hogyha Pál levele nem volt benne még a Szentírásban ekkor. De mi így látjuk, így hiszük, így valljuk, a teljes írás, az Istentől ihletett írás. Ez valóban ma is aktuális. Mond valamit. Nem mondott, hanem mond. Így mondja az írás. Vajon mit mond az írás? De mit mond az írás? Mi az, ami ott van is? Az írás mögött ott áll a tekintélye, annak, aki mondja. És aki mondja, az nem más, mint az ígét ihlető Isten. Tehát az írás, az írásban megfogalmazott és olvasott üzenet, nekem ma szóló isteni üzenet. Egészen úgy, ahogyan ezt elmondja a Zsoltáros, a 119. Zsoltárban, és az én szívem sokszor megvallott, és bizonyára már itt is elmondott, vagy akár újra és újra elmondott üzenete, gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált. Csodálatos vallomás ez. Így olvasni az írást. Így figyelni arra, amit mond Isten az ő kijelentésében. Ez nem egy régi könyv. Nem régi emberek vallomástétele csupán. Ez az én személyes, szabadító Uram, csodálatos, mára szóló, nekem szóló üzenete. És ez a legfontosabb, hogy ez határozza meg, hogy mit is mondok. Mit is mondunk tehát, de mit mond az írás. Ez alapján gondolom végig. És nem az a kérdés, hogy ma mit mond a világ. Még az sem kérdés, hogy hogy értelmezi ma ezt a világ, hanem alapvetően az a kérdés, hogy mit mond valójában az írás. Mit mond valójában Isten? És mennyire fontos ez ma, amikor annyiféle értelemben megkérdeleződnek dolgok ebben a világban, hogy mi az a támpont, mi az az igazság, mi az, amihez igazítani tudom magamat, mi az, amihez igazán az életemet igazítom. Pár nagyon komolyan mondja el, hogy az írás egységes, eredetében Istentől való, és élényessége ma is érvényes. Bárcsak ez jellemezne minden hívő embert ma, minden hitvalló embert. A mi iskolánkat, amikor alapították ott a Fasorban, 1926-ban holland alapítással, így nevezték el, hogy Bibliás iskola. Ennek komoly üzenete volt akkor, és van ma is. Van egy könyvesboltunk itt, az a neve Bibliás könyvesbolt. Nem tudom, hogy igazán el tudjuk-e mondani azt magunkról, hogy én egy bibliás ember vagyok. Mi reformátusok bibliás keresztjének vagyok. Ó, hát mások is, hogy ezt kisajátítsuk. Így van, nehogy kisajátítsuk. Csak vegyük egyszer igazán mélyen, vagy még mélyebben komolyan. Tényleg így van? Szoktam mondani, nyilvánvalóan ez személyes vallomás, meg hát nyilván a szolgálatunknak hát nem egyedül való bizonság, amikor azt játszottuk gyerekkorunkban, hogy mesterségem címere, a gyerekek elé állva elmondom, mesterségem címere a Biblia. És ez nem szól a mi lelkészként. Mi összetartozunk. A lelk, a Biblia és én. Nem azért, mert én ige hirdető vagyok, hanem alapvetően, mert Isten gyermeke vagyok, akit egyébként azzal a méltósággal hívott el, hatalmazott fel, ebben a belső örömben élek, hogy rám is bízta az evangéliumot, az íjéjét. Ahogyan a szentekre bízta egyszer is mindenkorra a hit, és ez a hit foglalata, a Szentírás valóságát. Bibliás ember, te is az vagy. Akkor katona voltam, akkor együtt Andrással egy helyen voltunk, szolgáltunk a marcai laktanyában, és elvittek bennünket egyszer egy hosszú időre egy olyan helyre, ahol őrizni kellett valami raktárat, és A zubon zsebemnek pont akkora volt a mérete, amelyet egy ilyen kis grátis bibliaként tudtam használni, pont a zubon zsebben való biblia méret volt. Olyan, hogy volt olyan kis bibliám is, biztos ismeritek ezt az egész picit. Most a leginkább talán a gedeoniták adnak ilyen pici bibliát, zsoltárokkal, meg az új szövetséggel összekötve. Hát ott volt a zsebembe, és hát bevallom őszintén, nyilván őrizni kellett azt a raktárat, de hát ott a őrzés helyén a Bibliát olvastam leginkább, az volt a legjobb időtöltés, amit csak lehettem. És ez most nem azt jelenti, hogy jaj, mert ott én így voltam, akkor azt jelenti, hogy összetartoztunk, nem nagyon lehetett volna szabad oda tenni a zseb, mellén zsebbe, de nem nézték, hogy most egy szendvics van-e ott, vagy Biblia, és ott ez jó, hogy így volt. Olvasni tudtam, de ezt úgy jelképesen mondom, viszem magammal mindig a szívem fölött az ígét, viszem magammal a kezemben az ígét. Tényleg bibliás emberek vagyunk mi? Reformátusok, arról vagyunk híresek, hogy a Szentírás határoz, meg ezt a kérdést föltesszük, hogy na mit mondjunk, és akkor nagy gondolatok fogannak meg bennünk, de rögtön kontrolláljuk is, de mit mond az írás? Te hogyan élsz? Hogyan vallasz dolgokról? Mit gondolsz dolgokról? Mi határoz meg téged? Ő tettem föl a kérdést, bárcsak ez jellemezne, bárcsak ez foglalkoztatna, mert ez hiteles ma is. És amikor elmondja itt Pál, hogy mit mond az írás, ugye felidéztem itt a megigazításról, a megigazulásról, akkor nyilvánvalóan azt mondja Pál egyfelől, hogy Isten nagyon izgalmas, és nem fogom mélyebben csak érintve mondani, Isten nem a cselekedeteiért igazította meg Ábrahámot, nem is az engedelmességért, hanem így döntött felőle, és hittel megajándékozva, megajándékozta őt az ő igazságával. Beszámította neki az ő igazságát. Nem szolgálta meg ezt az igazságot. Isten adta ajándékba. Nem bér, ahogyan itt magyarázza is, ha valaki fárad érte, akkor annak jár. Ábrahámnak nem járt az Isten igazsága. Isten kegyelemből adta. Mert Isten igazsága neked és nekem nem jár. Ez kegyelmi ajándék. Ez Isten meg nem érdemelt jó indulata. Hogy igazzá tesz, hogy igazzá nyilvánít. És úgy bánik velünk, mintha valóban igazak lennénk. Ez egy jogi forma. Aztán a másik, amit itt használ a bűn tekintetében, hogy a bűn eltörli, nem tulajdonítja neki. Nem számítja be a bűnét, holott volt bűne. És úgy bánik vele, mintha nem lenne bűne. Ez is egyedül Isten ajándéka, és megbocsátja. Ez nem az ember érdeme, hogy most nagyon jól ledolgozta a bűneit, vezekelt érte, hanem megbocsátatott. Elvétetett tőle. Olyan jó ezt látni, hogy Isten ilyen ingyen szeretettel hajol le hozzánk. Ezt nem lehet elérni, nem lehet megszolgálni, ingyen van érdemtelenül. Jóvá írás a számládon nem a munkabéred, hanem ajándék. És hogy nem tulajdonít neked Isten bűnt, ez nem azért van, mert nem vagy bűnös, hanem azért, mert Jézus Krisztus kifizette a bűneid büntetését. Micsoda hatalmas, dicsőséges, csodálatos ajándékkal az Istennek. Ezzel kell dicsekednünk. Nem véletlenül mondja Pál, hogy nem akarunk dicsekedni mással, mint Jézus Krisztussal, mint megfeszítettel, mint az ő keresztjével. Ez vált számára valósággá. Most éppen együtt voltunk az egyik evangelizációs tanfolyamunkon az odajárókkal, és ezt az egy szót elemeztük, hogy a Bibliában ez egyetlen szó, ha csak ez a szó lenne ott, és persze meg kell értenünk, akkor mindent megérteném. Elvégeztetett. Elvégeztetett. És ebben az elvégeztetettben nagyon érzékeljük, hogy ez nem általunk elvégzett, de értünk elvégeztetett és teljességre jutó valóság. Kimondani ezt elvégeztetett, ezt Jézus mondta ki a kereszten. Minden elvégeztetett. Azért, hogy nekünk üdvösségünk legyen. Elvégeztetett, nincs híja. Ebben benne van minden. Minden kétségünk, minden nyomorúságunk között. Fölnézünk Jézusra, és halljuk a szavát, és nem úgy vagyunk valóban, illusztrációként szoktuk mondani, mint Ryan közlegény, mennyi ismerjük ugye a filmet, amikor a százados, amikor haldoklik, és megmentik ezt a közlegényt, hosszú a történet, nem akarom elmondani, érdemes megnézni, akkor azt mondja, hogy remélem, hogy megszolgálod, remélem, hogy rászolgálsz erre, remélem, hogy méltóvá válsz erre, hogy meghaltak többen azért, hogy megmentsék ezt az ötödik fiút, mert 4-en elhunytak a háború a második világban, és a negyedik, vagy ötödikért már elküldte a főparancsnok ezt a csapatot, hogy mentsék meg, és akkor rájön az élete végén, úgy áll a sír elé, ott a sírok között, és hát fölteszi, hogy vajon jól éltem-e, vajon le tudtam-e dolgozni, vajon méltóvá váltam-e arra, hogy meghaltak értem. Milyen teher lehetett ez egy életen át benne, hogy méltóvá válni arra, hogy meghaltak érte. És milyen különös nekünk azt látni és tudni, hogy nem tudunk méltóvá válni, persze félre ne értsük. Ez nem azt jelenti, hogy nem úgy kell, és nem úgy érdemes, és nem úgy szabadság élni, hogy Jézus követésében járunk, de mi nem fogjuk tudni leszolgálni. Ezt ő már elvégezte. Nem azt mondta nekünk az utolsó mondatával, én meghalok értetek, légy szíves, szedjétek össze magatokat, és próbáljátok méltón élni hozzá. Hanem azt mondta, hogy elvégeztetett. Én elvégeztem a ti üdvösségeteket. És azért, mert van üdvösségetek, mert lehet üdvösségetek, élhettek szabadon, élhettek Istennek, élhettek Isten által boldog életet. Hiszen Dávid erről a boldog életről beszél, mert boldog, akinek nem tulajdonít Isten bűnt. Hát hogy ne lenne boldog? Tudjuk, hogy van bűnünk, de Isten nem tulajdonítja nekünk, mert megbocsátott, mert elengedte a tartozásunkat. Mert nincs igazságunk, hamisságaink vannak, de Isten igazságot szolgáltatott nekünk, és beszámította ezt. Ezt írta jóvá a mi életünkben. Sem származás, sem emberi jóváírás, sem emberi megtisztulás nem tesz bennünket igazzá, de Isten csodálatos kegyelme, igen. Mit mondjunk tehát? Ezt adjuk tovább. Erről beszéljen az életünk. Erről beszéljenek a szavaink, a gesztusaink, hogy minket Isten meg nem érdemelt, jó indult a kegyelme, szabaddá tett. Üdvösségünk van. És dicsekedünk az Istennel, dicsérjük őt, magasztaljuk az ő nevét, és mindenre, mindenben egy dolog vezet, mit mond az írás. Honnan tudom ezt? Honnan tudod ezt? Innen. Isten minden szava színigaz. És én erre állok, ebben állok, és hiszem, hogy ebben tartatom meg. Legyen itt velünk, mindnyájunkkal. Ámen. Köszönjük neked, Urunk, hogy kezünkben lehet az írás, és köszönjük, hogy csodálatos a te kijelentésed, élő és ható, lelkünk mélyig érő, meg is ítélő és meg is gyógyító szó, amely nem csak leleplez, hanem újját teremt, amely kibontakoztat, táplál, oltalmaz, olyan gazdag és olyan csodálatos, hogy kimeríthetetlen tárháza ez a te csodálatos gondolataidnak, amelyek felette vannak a mieinknek. Köszönjük, hogy ma reggel is ebből indulhattunk és indulhatunk ki. Kérünk, könyörülj rajtunk, hogy amikor előttünk kétséges dolgok vannak, kérdések állnak elénk, és föltesszük magunknak is a kérdést, vagy másoknak, mit mondjunk tehát, akkor hagyd legyen ott a szívünkben, hagyd legyen ott a kezünkben, hagyd legyen ott a szánkon, amit te mondtál az írásban, amit te mondasz ma az írásban. Áld meg, kérünk így a mi napjainkat, áld meg a munkánkat, áld meg a szolgálatunkat, áld meg a kerületünket, áld meg azokat, akikért munkálkodunk. Kérünk téged, hogy dicsőítsd meg a te nevedet, kérünk téged, hogy hagyj ragyogjon át az életünkön a te személyed, hagyj tudjunk téged képviselni, hagyj tudjunk veled dicsekedni, hiszen mindenünk, amink van, tőled kapott ajándék. Légy áldott, hogy ajándékozó, kegyelmes, szerető Urunk vagy, aki nem akartad, hogy elveszünk, hanem mindent azért tettél, hogy üdvösséget nyerjünk. Legyen ezért téd a tisztesség, a hálaadás, az áldás most is örökkön örökké. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.